nem csak egy gyűjteménynek lehet hányattatott sorsa, hanem egy életműnek is. Megyasszai István elsősorban építészként írta be nevét a történelembe, noha számos találmánya is volt. Terveiből és épületeinek dokumentumaiból, fényképekből most vándorkiállítás látható Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota előcsarnokában május 31-ig. Olyan nemzeti építészeti stílus megteremtésére törekedett Megyasszai István, amely szervesen épült volna be a magyar építészetbe, motívumai és funkcionalitása révén is. Ez nem sikerült neki, noha terveiben egyéni módon ötvözte a népi motívumokat a szecesszióval és a keleti építészeti jellegzetességekkel, illetve a vasbetonnal. Megyasszai számtalan gyűjtőúton vett részt, amelyeken elsősorban a különböző építészeti megvalósításokat kutatta. Hatalmas erővel hatott rá például a körösfői templom, amelyhez azután építészeti modellként viszonyult. Ha nemzeti stílust nem is sikerült teremtenie, saját egyéni stílusát mindenképpen kialakította. Ő tervezte a Veszprémi és a Soproni Színház épületét, az Ógyallai Szent László katolikus templomot, nálunk, a Bánságban, Resica bányán a népiskola épületét, Karánsebesen a főgimnáziumot. Számos olyan lakóházat, tömbházat is tervezett, amely eltér a szokásos vasbeton tömegtől és magánviseli építőjének sajátos jegyeit. Megyasszai István azt vallotta, hogy az építőművészet fejlődését a visszatérő nagy ritmusok, a jelenségek más és más módon való ismétlődése jellemzi. Megyasszainak több szabadalma is volt, például a foglalat nélküli izzólámpa, a színházi ajtózár és a vasbeton mennyezet. Amikor ezutóbbit kialakította, akkor kezdte ötvözni a népi forma elemeket a vasbeton technológiájú építészettel. Sőt, amint hamarosan hallani fogjuk, bútort is tervezett. Megyasszai Istvánt a II. Világháború után párton kívülisége miatt meghurcolták, hortistának kiáltották ki. Az utókor hatalmas adósa mind a mai napig. Hagyatékát a család őrzi, budai lakóháza, ahol örökösei élnek, nyitott a látogatók számára. Tavaly születésének 140. évfordulóján készült ez a kiállítás, amely most több várost is bejár. A kiállítást Megyasszai István dédunokája Ládonyi Emese kísérte Marosvásárhelyre. Most vele beszélgetünk ennek az örökségnek a súlyáról.
Nagy felelősség mindenképpen ez az örökség és ez a hagyaték, a tárgyi része is, és a szellemi része is, de hát nyilván a tárgyi része az, amit kezelni kell. Maga a hagyaték Megyasszai Istvánnak a saját építésű családi házában található Budapesten, és emlékhelyként, emlékmúzeumként látogatható. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy állami múzeumot, hanem gyakorlatilag a család is ott él a házban. Előzetes bejelentkezés alapján fogadunk látogatókat, illetve hát amíg a nagypapám élt, Megyasszai Istvánnak a veje, addig ő vezette körbe az érdeklődőket maga nagyon intenzív stílusában és erőteljes személyiségével. Amióta ő meghalt, ő 94 évesen halt meg, azóta édesanyámra hát maradt ez a feladat igazából. Fogadja a csoportokat, előkeresi a tervezőket, amiket éppen kiállításra akarnak vinni, vagy kutatni szeretnének. És hát ez bizony tényleg a saját lelkesedéséből, illetve részben lelkesedéséből, részben kötelességből végzi. Én magam pedig néprajztörténelem szakon végeztem, és a néprajzos szakdolgozatomat írtam Megyasszaihoz kapcsolódó témából, tehát a Malonyai kötetek megszületéséről, különös tekintettel Megyasszai István szerepére, illetve Megyasszai Istvánnak a köteteken kívüli néprajzi jellegű munkásságáról. Az életművének a többi részében még nem mentem bele ilyen mélységben, de nyilván nagyon-nagyon sok feldolgozásra váró része van, és természetesen nagy előnyünk az, hogy rendelkezésre áll a hagyaték. Nem kalódott el a háború során, vagy a háború után, illetve Megyasszai István halála után, hanem hát amennyit lehetett, azt megőriztük. De ugyanakkor tényleg ez egy teher is, tehát, hogy egy múzeumházban élni, a gyűjtemény sorsával magával törődni, és nyilván nincsenek olyan forrásaink, mint egy állami múzeumnak, akik tudnak arra áldozni, hogy a gyűjtemény mondjuk digitalizálva legyen, vagy az állagmegóvásra komolyabb összegeket fordítani, vagy akár már csak az elhelyezése is nyilván problémákba ütközhet. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dilemma, hogy ott legyen kutatható megyeszői saját házában, a saját leszármazottjai körében ez az anyag, vagy pedig ajánljuk fel egy múzeumnak, de akkor meg megszakad ez a kapcsolat. Ez majd még a jövőben kiderül, hogy melyik lesz a jó döntés, vagy lesz-e, aki ezt tovább viszi, vagy hogy lesz. Mi tényleg úgy nőttünk fel, hogy megyeszei, és ki van plakátolva a háznak a 60-70%-a ezekkel a tervrajzokkal, az épületfotókkal és a különböző vázlatokkal. Hát ami nyilván segít az ember identitásában is.
Tudsz még elfogultság nélkül is viszonyulni hozzá, vagy nézni ezt erre a hagyatékra?
Sokszor én is felteszem magamnak ezt a kérdést, de egyébként a férjem ebben nagyon sokat segít, aki ugye hát kívülről látja ezt az egészet. Mert egészen más úgy közelíteni ehhez az egész témához, hogy tényleg gyakorlatilag kisbabakorom óta ezeket látom, és ezeket hallom. Tehát a nagypapám révén, ugye, aki még személyes kapcsolatban állt megyeszőival, piedesztára emelte, amit hát kicsikévül megérdemelt, de valóban nehéz egy elfogulatlan kutatói szemléletmódot elsajátítani, vagy néha nem tudom, hogy most akkor az vagyok-e, vagy nem. Ez egy sajátos helyzet.
Mondtál te valamit ebben a beszédben, hogy meg szeretett volna teremteni egyfajta építészetet Magyarországon? Na most ez nagy kijelentés. Mire törekedett ő tulajdonképpen?
Az ő törekvése, tehát hogy egy magyar nemzeti stílust hozzon létre, ez nem volt egyedülálló a század elején. A századforduló körüli években több építész is rajta kívül munkálkodott valami hasonló, hogy legyen valami nemzeti, és nem csak az építészek, hanem például az iparművészek is. Számos más művészeti ágban is megvolt ilyen nagy visszafordulás a népművészethez, tehát ő ebben nem volt egyedülálló, de mégis más és más válaszok születtek erre a kérdésre. Mindenki máshogyan próbálta meg megközelíteni, mindenki más, hogy vonta bele a népművészetet, vagy nem vonta bele, és Megyeszeinek az volt a sajátossága. Nagyon-nagyon sok tanulmányt végzett külföldön is, a nyugat-európai múzeumi gyűjteményekben is rengeteg kutatást végzett, utazott Egyiptomba és Indiába, és mindenütt az építészetet tanulmányozta. És akkor hát ugye a néprajzi gyűjtőutak is, tehát a magyar falvakban is, és ott sem az, hogy akkor most csak Erdély, vagy csak Dunántúl. Több helyen tényleg, és akkor végül is ezzel az óriási nagy világlátásával, és az óriási nagy szakmai tudásával a szerkezet tan, meg a anyag használat, meg ezekkel együtt összegyúrva ezt a sok tudást, meg inspirációt alkotta meg azt a stílust, ami gyakorlatilag teljesen felismerhető. Tehát ha látunk egy épületet, akkor tudjuk, hogy ezt meg az övé. És hát azért is mondom, hogy ez óriási dolog, hogy alkotott egy saját stílus, de tulajdonképpen neki nem az volt a célja, hogy neki legyen egy saját stílusa, hanem hogy legyenek ennek ugye követői is, tehát hogy legyen egy kicsit magyarabb kinézetű, akár egy városkép, vagy egy épület, és végül is az ő iskolájának nem voltak így követői, akik egészen hasonló elveket vallottak, tehát akik a szerkezetben és a beosztásban, az arányokban látták meg inkább azt az eszközt, amivel magyarosítani lehet az épületeket. De sokan vannak azok, akik átvették az anyag használatot, például a fafaragásokra gondolok, vagy akik átvettek bizonyos motívumokat a magyar népművészetből, de azzal nem alkottak ennyire egységes és jellegzetes stílus, tehát valahogy az nem annyira rímel a valódi paraszti építészetre. Még Megyeszei, igen, nyilván itt is különböző korszakaiban, különböző mértékben volt hát ilyen népi, de mindenképpen felismerhető az első évek gyűjtőútjainak, illetve ennek a rengeteg tapasztalásnak a hatása.
De mire törekedett ő végül is? Ezt tudod-e esetleg a naplókból, a feljegyzéseiből, hogy a különböző külső motívumok, építészeti elemek révén legyen nagyon felismerhető, vagy belülről is legyen tulajdonképpen lakható, funkcionális?
Hát természetesen mind a kettő. Az épület mindenképpen legyen tetszetős, esztétikus és magyar jellegű, ugyanakkor funkciót nem rendelte alá a külcsínnek, hanem nagyon-nagyon fontos szerepet töltött benne az, hogy a terek ezek lakhatóak legyenek, a beosztás jó legyen, az apró kicsi díszítések a helyükön legyenek, és tényleg hát egy kis szellemi felfrissülést okozzanak a benne lakónak, tehát hogy nem kell betonkockákban laknunk. Lehet, hogy vasbetonból van, de attól még lehet szép. Tehát attól, hogy modern, attól még nem kell csúnyának lennie.
Mert több háza is van.
Igen, de mégis mindegyikben van valami olyan kis csavar, vagy olyan kis stílus jegy, amitől mégis egy kicsit olyan emberi lesz.
Hogy illett ebbe, mert hozott ő azért távol-keletről is motivumokat, hogy illesztette ő a saját elképzelésé szerint nyilván a székelyt, a magyar népit, és ezt a nagyon távol-keletit? Na meg a vasbetont.
Ez egy elég kényes téma, ez a kelet téma, tehát ezzel már önmagában könyveket lehetne megtölteni, hogy ez szintén a század elején, illetve a két világháború közti magyar szellemi elitnek, vagy értelmiségnek egy ilyen közös nagy témája volt a magyarságnak az eredete, hogy keletről jöttünk, nem keletről jöttünk, valahol ennek vannak egy nyomai, adott esetben a népművészetben, akár a viseletben, a motivumokban, a bútordíszítésben, vagy az építészetben. Most Habókosnak és hát ilyen déli bábosnak gondoljuk azt, aki mondjuk Indiában keresné a magyarság eredetét, vagy mondjuk a székelyek, meg a hunok közé egyenlőséget rakná, vagy párhuzamba állítaná őket, de akkor ez központi kérdés volt, és nem arról volt szó, hogy most ez tudományos, vagy nem tudományos, hanem ez egyfajta ilyen identitás keresés volt. És tulajdonképpen azért fordult a keleti építészet felé, ugyanazért, mint amiért a népművészet felé is, hogy megnézze, hogy ők hogyan oldanak meg gyakorlatilag bizonyos problémákat, mikkel az egy építész találkozik, vagy egy épület tervezésekor, felépítésekor felmerülnek, és hogyan lesznek ezek az épületek mégis harmonikusak, tetszetősek, és egyfajta ilyen mögöttes tartalma volt ennek, hogy a keleti témához nyúlt. Teljes mértékben elfogadott szellemi irányzatok közt, tehát mindenki, aki egy kicsit is számított, az foglalkozott ezzel a kelet dologgal, számára ez teljesen rímelt a népművészethez való fordulása, és akkor így ezekből gyúrta össze, ezekből a látszólag távoli, de talán nem is olyan távoli dolgokból. Ezt most úgy értem, hogy bizonyos szerkezeti megoldások, vagy bizonyos technológiák, amik egymástól függetlenül is kialakulhatnak, egyszerűen azért, mert a funkció azt hívja életre, akár Indiában, akár a Székelyföldön. Ezek nem feltétlenül rokonok, egymástól függetlenül kialakul ugyanaz a válasz egy adott problémára, vagy egy adott kérdésre. Ezt a néprajz úgy hívja, hogy elementer gedenke, hogy egy alapgondolat, tehát hogyha mondjuk geometrikus mintákkal dolgozom, akkor nyilván véges a lehetőség, és akkor lehet, hogy a világ két különböző pontján ugyanazok a formák alakulnak ki.
Nagyon meglepett az, hogy a körösfői templom volt a modell tulajdonképpen számára. Mi ragadta meg olyannyira benne? A külső, vagy itt is valamilyen szerkezeti dolog vajon?
A körösfői templomról részletesen ír a naplójában, és tulajdonképpen nekem ez volt a benyomásom a naplóolvasás a közben, hogy ez volt neki ez a ilyen átütő erejű felfedezés a népvészettel kapcsolatban, a körösfői templomnak a látványa. Több dolgot említenék, ebből kettő kapcsolódik szorosan az építészethez. Egyrészt az, hogy a templom, ami maga egy kiemelkedésen, egy dombon áll, és maga a tájnak a gyönyörű harmóniája. Az épület és a környezete az összhangban van egymással. Tehát ez volt az egyik, ami őt nagyon megragadta ebben. A másik pedig, ami tulajdonképpen egy technológiai dolog, hogy a toronynak az arányai, illetve a torony aránya a templom testhez, illetve a torony épített falainak és a tetejének az arányai. Annyira a szemnek jól eső arányok voltak, meg a négy fia torony, az a nagyon magas keskeny tető, de nem nyomta össze a tornyot, mégsem maga a tető. Ezt ugye építész szókincsel írja le, és ebből kiderül az, hogy nem biztos, hogy pont a faragások vagy a díszítés a lényeg, hanem éppen ezért lehet egy teljesen modern formába öntve, mondjuk adott esetben vasbetonba öntve, ha ugyanezeket az arányokat követjük, mint például a Rárosmundi templomnál tette ő, akkor mégis egy olyan jellegű épület lesz. Míg, hogyha az arányokat figyelmen kívül hagynánk, és csak a díszítéseket vennénk át, akkor a végeredmény egyáltalán nem emlékeztetne az eredetire.
Mi vonzotta olyannyira a népművészetben? Tehát mit jelentett számára a népművészet a maga motívumaival? Azokat nagyon felhasználta.
Egyfajta ős eredeti forrásból meríteni a népművészet egyrészt, mint egy idealizált, ilyen aranykori állapotnak a lenyomata, másrészt pedig a nemzeti kultúrának az eszenciájaként tekintenek a népművészetre, ami ugye évszázadok alatt már kiforrott és kivetette magából azt, ami nem odavaló, ami... Hát most néprajzusként mondva részben mondhatjuk, hogy igaz, mert a népművészet, a folklór hajlamos magába olvasztani egészen abszurd dolgokat is, úgyhogy a saját képére alakítja. Tehát, hogy tényleg megvan a folklórnak ez a beolvasztó, tehát a magunk képére formáljuk és beolvasztjuk ereje. De másrészt viszont azért ez fenntartásukkal kezelendő, ez a túlságosan idealizált kép. Azért a néprajznak van egy történetisége, van egy nagyon szorosan a társadalom fejlődéshez kapcsolódó vonulata, és a századelőnek a művészei, ők nem így tekintettek a néprajzra, illetve a népművészet érdekelte őket elsősorban, tehát a tárgyi kultúra, hanem ők egy ilyen egységes, ihletadó dolognak tekintették, ami hát csak ránk vár, hogy felfedezzük, és hogy merítsünk belőle, és ezáltal úgymond felfrissítsük a magas művészetet, most így mondom, és egyúttal nemzetivé tegyük, hogy visszakanyarodjak itt a beszélgetés elejéhez. Tulajdonképpen hasonlattan kell érni, akkor forrásként tekintettek rá, illetve valami olyasmire, amitől jobbá válik az ő saját művészetük.
Az ő háza hogy néz ki, a családi ház? Valamilyen módon követi ezeket a dolgokat?
Mondhatjuk, hogy igen, tehát kezdjük ott, hogy egy olyan teleket vett meg a Gellért-hegyen, ami egy eldugott telek volt, tehát nem a főutak mentén, ugye akkor még nem volt beépítve a Gellért-hegy. Mai napság is egy eldugott teleknek számít, mert egy ilyen szorgalmi út vezet fel, tehát aki nem tudja, hogy oda kell jönni, az nem talál oda. Szépen így belesimul a hegy oldalba. Ebben mindenképpen rémel arra, amiket az előbb elmondtam. Kétszintes házról van szó. Az emeleten volt az ő dolgozószobája, amit a meredek, tehát a hegy oldalba épült kerttel egy kis kőhíd köt össze. Pont amit a körösvői templom kapcsán mondtam, hogy a környezettel nagyon szép összhangban van. Másrészt pedig tömegében is, meg a tetőszerkezet kialakításában is látszik a népi letettség rajta, és azon kívül pedig a kapu, illetve a terasznak a fakorlátja. Az ilyen nagyon-nagyon egyszerű, csak ék alakú bevágásokkal díszített lécekből van, de ezek ilyen szép mintát adnak ki egymás mellé sorakoztatva. És egyébként Megyeszai István egész bútor kollekciót tervezett a saját házához. Most én úgy tudom, hogy ő máshova nem tervezett bútort, de egy egész hálószoba bútor, tehát két ruhásszekrény, tükör, egy ilyen nagy, egész alakú sovális tükör, és egy nagy ágy, és abban is a népművészeti motívumok fedezhetők fel. És igen, azt még nem mondtam, hogy a halnak a mennyezete, van egy álmennyezete, ami hát a kalotaszigei templomoknak a mennyezetére hasonlít, egy kicsit most nem a kazettásra gondolok, mert nincsenek kazetták benne, hanem hogy az is ilyen kis ék alakú faragásokkal díszített.
Most így utólag az állam nyújtott valamilyen elégtételt számára a halála után, mert ugye szegényen és valahogy félre sodorva távozott az élők sorából, hogy most elismerik?
Tulajdonképpen nagyon kevesen foglalkoztak az ő életművével 89 előtt. Egyedül Kati Imrének jelent meg egy monográfiája, de ez korán sem olyan terjedelmes, mint ami aztán később megjelent a Posner féle. Ez azt hiszem, hogy 1974-ben jelent meg, de rajta kívül én tényleg senkit nem tudok, hát ugye én akkor még nem éltem. Nem foglalkozhattak egy olyan építésszel, aki megbélyegzett akkor a regnáló hatalom. Pedig egyébként természetesen hát igaztalanul bélyegezték meg, mert Horthy Istvánnak titulálták, pedig hát most attól még, hogy valaki a két világháború között éri el a pályájának a csúcsát, attól még nem lesz Horthy István. 89 előtt teljes némaság és hallgatás, és annak örülhetünk, hogy egyáltalán bizonyos épületei megmenekültek a teljes pusztulástól, és aztán utána a rendszerváltás után hát úgy lassanként kezdett éledezni az érdeklődés, de igazság szerint 2-3 embernél többet nem tudok elsorolni, aki egyáltalán bármilyen kevésé is, de foglalkozott vele. Keserű Katalin, művészettörténész mindenképpen, és Jurecskó László, aki szintén művészettörténész, és hát azon kívül meg volt ott azért egy nagy szünet, és akkor Posznár Ferenc építész volt az, aki tényleg komolyabban elkezdte kutatni, és ő írt is egy monográfiát, illetve ez tulajdonképpen inkább egy szemelvény gyűjtemény, tehát vannak benne újonnan írott részek általa, de nem ez dominál, hanem inkább a forrásközlés, inkább az értelmezés és az épületeinek egy minél teljesebb jegyzékét próbált adni, melyik épület milyen állapotban van most, van benne természetesen egy életrajz, és akkor részletek a naplóból, valamint a publikált írásainak az újraközlése, tehát ezek azért elég nehezen hozzáférhetők a 1904-es, 5-ös, 6-os ilyen-olyan szakfolyóiratokban megjelent cikkei. Egy ilyen összefoglaló munka született róla 2004-ben. Most, hogy az emlékév ugye ránk köszöntött, illetve ez egészen pontosan tavalyi volt a 140. évforduló, tényleg úgy látjuk, hogy valóban egy komoly, egy átgondolt, tehát egy ilyen nagyobb ívű érdeklődés kezd kialakulni. Ugye a tavalyi év őszén a Magyar Művészeti Akadémia rendezett egy konferenciát, kifejezetten Mennyasszonyi Istvánról. Most már tényleg úgy érzem, hogy talán kezd bekerülni a neve a köztudatba. Tehát ehhez ugye el kellett tennie 30 évnek azóta, hogy egyáltalán lekerült róla ez a bélyeg, amit 48-ban rá sütöttek.
És itt jön meg gondolom az örökösöknek, meg hát a hagyaték gondozóinak a feladata is, hogy valahogy éltessétek, s népszerűsítsétek, ugye? Mint ez a vándor kiállítás is például.
Azt kell úgy mondjam, hogy tényleg a család ehhez azért kevés. Ez a nagyívű népszerűsítő munkához, a pályázatokhoz, ilyesmi, tehát tényleg ehhez kell az, hogy álljon mögöttünk egy szervezet, aki felvállalja ezt az egész témát, és erre tényleg nagyon jó apropó volt ez az emlékév, mert így összefogta ezeket a törekvéseket, amik különböző helyeken így kicsiráztak. Ezért itt egy alapítványt létre lehetne hozni ennek az egésznek a gondozására, tehát hogy legyen egy szervezet, csak hát ugye ahhoz is akkor egy kuratórium, akkor évről évre beszámoló, és ugye eddig annyira hát parciális volt az érdeklődés, megy össze iránt, hogy ezt így tényleg önerőből a saját összes többi dolgunk mellett így nem vállaltuk fel, meg egy kicsit kevésnek kísérezzük magunkat ehhez.
Nyilván, hogy csak fényképekről ismered Megyaszai Istvánt, viszont milyen kép fogalmazódik meg végül is róla? Ott van a fénykép, látod, hogy hogyan nézett ki, ott van mindaz, amit csinált, ott van az örökség is, ott van a családi ház is, amiben felnőttél. Milyen ez a dédnagyapa kép?
Hát összeáll egy kép valóban, ami szintén nagyon befolyásolt, pont ugye hát a nagypapámnak a nagyon nagy lelkesedése és a nagyon nagy munkája révén. Ő csak szuperlatívuszokban beszélt róla, de amikor olvasuk a saját szövegeit, Megyaszének a saját nem szakmai szövegeit, hanem egyéb személyes dolgait, amikor leírja és a naplóban, de különösen pedig a levelekben lehet ezzel találkozni. Egy olyan benyomása van az embernek, hogy itt van valaki, aki tényleg egy nemzetközi karriert épített, egy óriási koponya volt, hát ugye azért a két világháború között tényleg, aki egy ilyen szintre eljutott, az már borzasztóan művet volt, főleg egy mai emberhez képest mindig ezt érezzük, hogy ezek ilyen szellemi óriások voltak ezek az emberek akkor, végül is valamilyen szinten polihisztorok is voltak, és hogy tényleg hogy lehet ennyi mindenhez érteni, meg hogy lehet ennyi nyelven beszélni, meg ennyire széles látókörrel bírni, tehát hogy ezt mindig csodáltam, és amellett meg egy igazán alázatos, egy szerény ember volt, és különböző embereknek a visszaemlékezéséből tükröződik még az, hogy például a gyerekekkel mennyire megtalálta a hangot, és hogy nagyon jól tudott bánni a gyerekekkel. A saját három kislányának külön kis szökőkutat, meg vízimalmot, meg nem tudom mi, micsodákat csinált még a kertben, amiket ugye mi már csak áttételesen a többedik elbeszélésből hallottuk, mert hát természetesen ezek ugye nem élték át a 20. század viharait. Amikor Indiában utazgatott, és hát tényleg azért a korabeli viszonyok között ez nem volt egy veszélytelen vállalkozás, akármennyire is egy intellektuális út volt, és mégis hazaírt, hogy a kislányainak egy teljesen féltő óvó gondoskodása, hogy vegyenek sapkát, mert megfáznak. Közben meg tényleg egy veszélyes helyen volt, tehát hogy igazán másokkal törődő és saját magát inkább a háttérbe szorító ember ilyen benyomáson van. A levelekből és egyebekből, ami hát tényleg egy nagy kontraszt. Főleg az, hogyha valaki ilyen eredményeket ér el, és még mindig emberileg szerény tud maradni, illetve hát emberi tud maradni, nem saját magát emeli piedesztálra, ez egy igazán nagy emberi tulajdonság, úgy gondolom.